hadgyakorlatba kezdett Fehér Oroszország, és hát ez érinti gyakorlatilag az összes szomszédját, hiszen a határ mentén próbálgatják azt, hogy egy esetleges onnan jövő támadás esetén hogyan intézkednének a lakosság körében. Ez egyébként mondjuk Lengyelországból nézve mennyire tűnik vagy tűnhet, hogy úgy mondjam, támadó jellegű akciónak?
Tényleges veszélyt szerintem, konkrét veszélyt nem tulajdonít a lengyel politikai és katonai vezetés egy ilyen hadgyakorlatnak, inkább érzékelik annak az üzenet voltát. Ugye Belarusban március 11-e óta ugye összevont készenléti hadgyakorlat sorozat zajlik, amelyek a lényeg az, hogy a különböző hatóságok és fegyvernemek készenlétét teszteli a kormány. Ennek keretében került sor most a Lengyelországgal határos két megyében a területvédelmi és más egységek háromnapos hadgyakorlatára, amelynek igazából, ahogy ön is mondta, szivatottak nézni, hogy egy esetleges nyugati irányú támadásra hogyan reagálnának a belarusz csapatok. Itt inkább az üzenet abban rejlik, hogy maga a hadgyakorlat persze egy üzenet, meg az, hogy Lukasenko, belarusz elnök a sajtónak tett nyilatkozata során felhívta a figyelmet arra, hogy Belarus az ilyen hadgyakorlatok útján kész elhárítani bármi nemű nyugatról érkező támadást, tehát ez igaz szólásban balti országoknak, szól Lengyelországnak, és részben szól Oroszországnak is.
Jó is, hogy ezt mondjam, mert pont erről is akartam kérdezni, hogy mennyire, nagy úgy mondjam, orosz parancsra történik ez, vagy mennyire orosz sugalmazásra történnek az ilyen típusú hadgyakorlatok lévén, hogy Oroszország most már hónapok óta, sőt, most már évek óta azt mondja, hogy folyamatosan meg akarják őt támadni a NATO részéről.
Ezt persze sose tudjuk biztosan megmondani, hogy mennyire, de ami tény, hogy az ukrán-orosz háború kitörésekor belarusz területről is támadták Ukrajnát, orosz csapatok, mai napig jelentős számú orosz csapat állomásozik az ország területén, balisztikus, nukleáris töltettel felszerelhető balisztikus rakétákat telepítettek az oroszok belarusz bázisokra. Mi több, a Wagner privát zsoldos hadsereg akciójának leverését követően a Wagner katonainak egy része belarusszal állomásozik a mai napig is, tehát sok-sok-sok olyan faktor van, ami azt mutatja, hogy a belarusz politikai és katonai vezetés a korábbi történelmi okok mellett, aktuál politikai, biztonságpolitikai okok miatt is erősen orosz felügyelet alatt áll. Azt is tudjuk már elérhető forrásból, hogy a belarusz hadsereg a fegyverzetének egy részét átadta az orosz hadseregnek, amely ugye eszközhiánnyal küzdött a elhúzódó háborús helyzet miatt. Úgyhogy maga a hadgyakorlat megtartásának kérdése nem biztos, hogy egy közös döntés eredménye, lehet, hogy ez egy simán belarusz döntés, de az biztos, hogy bármi nemű komolyabb üzenetnek vagy cselekménynek mindig egy kétirányú célpontja van, egyrészt a nyugat, másrészt pedig Moszkva, tehát Belarus igyekezni fog megbízható szövetséges képét fenntartani Oroszország felé. Lengyel forrásokat olvasva a lengyel szakértők szerint e hadgyakorlat első számú célja az, hogy mindegy mutassa Vlagyimir Putyin orosz elnök felé azt, hogy bármi nemű orosz akció esetén a nyugati szárnyat Belarus kézben tudja tartani, tehát ha esetleg sor kerülne arra, hogy tovább eszkalálódjon a helyzet, akkor Belarus képes lenne arra, hogy egy határmenti feszültség helyzetet kezeljen, akár katonai erővel is.
Ezek szerint Lengyelország potenciálisan számít arra, hogy Fehér Oroszország felől jöhet az első komolyabb csapás, hogyha ez a döntés születik Moszkvában.
Igazából ez már hosszú évtizedek óta a lengyel védelempolitikai megfontolások középpontjában áll, hogy hiába történtek a múltban tapogatózások az Európai Unió és a Minszki kormány között, Lengyelország szemében Belarus elsősorban Oroszország szövetségese, ennek megfelelően akár igen, onnan is érkezett támadás, vagy onnan, vagy a kaliningrádi enklávéból. Ez látszik is a lengyel alakulatok eloszlásán, jelentős számú és komoly harcerővel bíró lengyel alakulatok állomásoznak a határ közelében, pont egy ilyen esetőséget elhárítandó, illetve ugye azt is figyelembe kell vennünk, az elmúlt években több olyan eseményre sor került a lengyel-belarusz határon, amely a hibrid hadviselés, vagy a hibrid biztonságpolitikai feszültségkeltés kategóriába sorolható, például amikor a belarusz kormány menekülteknek, migránsoknak tette lehetővé azt, hogy vízum nélkül Minszkbe utazva, majd a lengyel határ szakaszhoz szállítva őket, egyfajta mesterséges migrációs nyomást keltsen e határ mentén. Erre válaszul lett kiépítve ugye a lengyel határzár, amely most már egy elég komoly visszatartó erőt képvisel.
És ugye nem olyan régen ismét átrepültek orosz harci eszközök a lengyel légtérbe, ugye itt van egy kis vita arról is, hogy ez most orosz volt, nem volt orosz, az oroszok követelik, hogy bizonyítsák be, hogy ezek oroszok voltak, és akkor majd adnak magyarázatot arra, hogy miért repültek be. Ezek egyébként nagyon veszélyesnek tűnnek ilyen messziről is. Gondolom a lengyelek számára még inkább, hogy úgy mondjam, igazolják az oroszoktól való félelmet.
Igen, abszolút. A háború első szakaszában sokan tartottak attól, hogy a hagyományosan, kicsit így kolokviálisan mondva, kardsörtető lengyel külpolitika rosszul fog reagálni abban az esetben, hogyha egy ilyen cselekményes sor kerülne, hogyha akár orosz harceszközök is belépnek a lengyel légtérbe. Aztán ugye, amikor, ha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt lezuhant egy rakéta maradvány lengyel területen, ami halálos áldozatot is követelt. A mai napig tisztázatlan egyébként, hogy pontosan most kilőtte fel, hogy egy orosz rakétára válaszul fellőtt ukrán elfogó rakéta részei csapódtak ebbe, vagy maga az orosz rakéta részei. A lényeg az, hogy ez volt az a pillanat, amikor a lengyel kormány megfelelő hidegvérről tett tanúbizonyságot, és úgy kezelte a helyzetet, hogy ne további eszkalációhoz vezessen. Most hasonló a helyzet, amikor rakéták léptek be a lengyel légtérbe, majd ugye onnan távoztak anélkül, hogy bármilyen kárt okoztak volna. Ettől függetlenül az orosz nagykövet beletrendelve a lengyel külügyminisztériumba, és a diplomáciában meglehetősen szokatlan módon nem fogadta el ezt a felkérést, hogy nem ment be magyarázatot adni a minisztériumba a kormánya képviseletében, hanem visszautazott Moszkvába, de ugye ez nem kiutasítás, és nem is nagykövet visszahívás, hanem egyszerűen hivatalosan szabadságolásra hazarendelték Moszkvába a nagykövetet. Tehát azért látszik, hogy a lengyel-orosz, lengyel-belorusz viszonyrendszer az mindig tartogat olyan váratlan eseményeket, amelyekre megfelelő hidegvérrel és körültekintéssel szabad reagálni.
Még beszéljünk erről a Szuvalki folyosónak nevezett területről is, ugye ez az egyik legfontosabb, sőt, hát az imént említett Kaliningrád számára az egyetlen szárazföldi kapcsolat Oroszországgal, hát igazából Fehér Oroszországgal, de hát ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti ilyen szempontból, tehát ott szabad még az átjárás, és ugye nagyon sokszor felmerül ezt, hogy ezt le kéne zárni. Akár valamely orosz lépésre való reakció gyanánt, akár más miatt is. Ez a terület most mennyire számít puskaporos hordónak, vagy mennyire gondolják azt a lengyelek, hogy erre külön energiát kell fordítani, vagy hát ha már Kaliningrádot figyelik, akkor ezt a folyosót még inkább, mert hiszen onnan fegyvert is könnyebb szállítani.
Ez így van abszolút, ahogy ön mondja. A múltban is, a 90-es évek elejétől beszéltünk a Szuvalki folyosó biztonságpolitikai felértékelődéséről. Abszolút a lengyelek odafigyeltek, és odafigyelnek most is ezen területre. A már korábban említett lengyel katonai egységek egy része is pont úgy van elhelyező állomásoztatva, hogy akár képes legyen lezárni a folyosót egy biztonságpolitikai vészhelyzet esetén. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy Svédország és Finnország NATO csatlakozásával némileg átrajzolódott a térkép, és a Szuvalki folyosó egyedülállósága szárazföldi szempontból még mindig fennáll, de azonban tengeri úton most már balti államok ellátása könnyebb lenne, hiszen a két északi állam csak NATO-zó csatlakozásával az északi tenger ezen része, ha lehet így fogalmazni, egy NATO beltengeré vált szép lassan.
Innentől kezdve viszont Oroszország számára még inkább fölértékelődik ez a folyosó.
Abszolút, csak onnantól kezdve, hogy ez a folyosó az egyetlen megoldás, és ugye egy szűk sávról beszélünk, 50-60 kilométeres sávról beszélünk. Ezen sáv támadhatósága immáron nem csak orosz szempontból veszély a NATO-ra és a balti államokra nézve, hanem vice versa, a NATO számára is sokkal könnyebben védhető és beszűkíthető terület. Tehát itt mindkét fél pontosan tisztában van azzal, hogy nyomásgyakorlás szempontjából még mindig releváns a Szuvalki folyosó, tehát bármi, ami a Szuvalki folyosónál történik, arra a közvélemény és a politikai vezetés fel fogja kapni a fejét. Annyira rögzült a tudatban, hogy ez az a hely, ahova figyelni kell. Azonban a tényleges katonai elemzők a háttérben tudják, hogy a PR szempontból még mindig nagyon fontos ez a rész, de katonai szempontból talán már nem annyira mindegykoron.
És az Oroszországgal kapcsolatos ellenérzések a lengyel közvéleményben úgy csapodnak le, hogy most például nagyon megemelkedett katonai kiadások Lengyelországban, hiszen példamutatóak a NATO-ba a költéseiket tekintve, ezeket támogatja a közvélemény? Tehát pont emiatt, hogy nagyon reálisnak élik meg a veszélyt.
Igen, ez egyfajta politikai minimumot képez Lengyelországban igazából folytatólagosan a 90-es évek óta. Volt egy-két olyan év, rövidebb időszak, amikor úgy tűnt, hogy Lengyelország és Oroszország között sor került a meglátásom szerint szükséges történelmi megbékélésre, ahogyan a sor került Németország és Lengyelország között is. Azonban ezek végül is rövid időszakok voltak, és nem történt meg a kellő áttörés. A lengyel védelmi politikai kiadások társadalmi elfogadottsága megvan, igazából senki nem kérdőjelezi meg, még akkor is, hogyha ezen kiadások egy része a lengyel hitelállomány drasztikus növekedéséhez vezetett. tehát akár még lehetne úgy is kritizálni a mindenkori védelempolitikai felelős kormányokat, hogy eladósítják az országot, de pont azért, mert hogy védelempolitikai szempontok miatt adósítják el, a lengyel közvéleményben erre nem nagyon van fogadó készség. Pár politikai formáció kísérletezett azzal, hogy akár az ukrán menekültek befogadásának kérdésével, akár a védelempolitikai kiadások emelkedése miatt egyfajta puhább politikát fogalmazzanak meg Oroszország irányába, de egyszerűen látszott, hogy plusz szavazatokat ez nem fog behozni, sőt inkább erős kritikákat váltott ki, innentől kezdve pedig komolyan vehető formáció nem képviseli ezt a politikát, ami meg a társadalmi viszonyrendszert illeti, pont a politikusok által mindkét oldal részéről tett nyilatkoztok az elmúlt évtizedekben ágyaztak meg annak a ellenérzésnek, ami mind orosz, mind lengyel részről mai napig megvan, hiszen amikor az első számú történelmi veszélyeztető ellenség képére fabrikálják a másik országot tudatosan, tehát mind tankönyvekben, mind pedig a mindennapi narratívában, az előrevetíti azt, hogy ez hosszú távon is a társadalomban gyökeret fog verni, és míg Oroszországban Lengyelország a nyugatról jött hódító, amelyet nagy nehézségek árán, de sikerült a 16.-17. század fordulóján kiverni Oroszországba, és akkor innentől kezdődik Oroszország újbóli felvirágoztatása, addig Lengyelország szempontjából Oroszország a keleti hódító, amely tevékeny részt vállalt az ország háromszori felosztásában, a lengyel függetlenség eltiprásában, ehhez még hozzájön a bolsevik Oroszország nyugati előretörése, amelyet Lengyelország tudott megállítani 1920-ban, és akkor ez a lengyel nemzeti tudatnak fontos része, hogy Lengyelország az az ország, amely a nyugati irányú orosz expanzió és Európa többi része között áll, és emiatt van egyfajta ilyen felértékelt lengyel öntudat,